Kedves hallgatóim, amikor 13. Leó halála után 1903. augusztusában konklávéra gyűltek össze a bíborosok, eleve nehéz választásra lehetett számítani. A legesélyesebb a pápai trón elnyerésére az elhalt pápa államtitkára Mariano Rampolla bíboros volt, a kiváló diplomata, a világ felé való nyitás gondolatának őszinte híve, aki az első szavazási fordulókban már csak nem el is érte a megválasztásához szükséges számú voksot. Ekkor azonban váratlan esemény történt. Puzsina bíboros, Krakkó érseke az osztrák-magyar monarchia első Ferenc József császár és király nevében vétót jelentett be. Az uralkodói vétó ekkor már régi szokásjogon alapuló intézmény volt, amely a középkor dereka után vált gyakorlattá, de az újkorban is makacsul továbbélt. Lényege az volt, hogy az európai katolikus uralkodók, főleg a francia, spanyol királyok és a Habsburgok így tudták befolyásolni az elvileg a világi befolyástól mentes pápaválasztás menetét. Ha egy az adott hatalomnak alapvetően politikai okokból nem tetsző bíboros már közel járt ahhoz, hogy elnyerje a megválasztásához szükséges mennyiségű szavazatot, a császár vagy király országa valamelyik jelenlévő bíborosa révén, akit erre kötelezett és meghatalmazott, tiltakozást, vétót jelentett be, a konklávé tudomására hozva, hogy a kifogásolt jelöltnek a pápai trónra emelése nincs az ínyére. Ilyenkor többnyire az történt, hogy a kifogásolt bíboros elállt a jelöléstől, vagy pedig korábbi támogatói pártoltak el tőle, félve a világi hatalom fenyegetésétől. Nos, ebben az esetben Rampolla ellen az volt Ausztria kifogása, hogy közismerten francia barát, a formálódó Antant, majd a világháború egyik főszereplőjének bizonyuló politikai-katonai szövetség támogatója. Rampolla a vétó hatására visszalépett, megjegyezve, hogy ilyen körülmények között boldogan szabadul meg a ráváró tehertől, egyben azonban felháborodásának is hangot adott a világi intervenció és nyomásgyakorlás ilyen durva formája miatt. Visszalépése minden esetre azt eredményezte, hogy a korábbi szavazások során már riválisa, Velence pátriárkája ezek után elnyerte a megválasztáshoz szükséges voksokat, és a 10. Pius nevet választotta magának. Ám az esetnek utójátéka is volt. Az új pápa egyik első rendelkezéseként úgy intézkedett, hogy a választás függetlensége a világi befolyás kirekesztése érdekében minden időre legyen tiltottá és kiközösítés terhév alatt büntetendővé a vétó uralkodói kezdeményezésének tolmácsolása, és hogy a bíboros az ilyen akaratot választó testület előtt a konklávé ideje alatt a világi álláspont mellett érveljen. 10. Pius, az új szentatya, polgári nevén Giuseppe Sarto, 1835-ben született a Treviso közelében fekvő Riezében, 10 gyermeket nevelő szegény kézműves családban. Tanulni úgy tudott, hogy elnyerte Monico bíboros velencei pátriárka ösztöndíját. A padovai szemináriumban tanult teológiát, filozófiát, stúdiumai végeztével pedig 1858-ban szentelték pappá. Ezt követően a jelentéktelen tombolói plébánián lett káplán, majd plébános. Prédikációival némi hírnevet szerzett magának egy idő után, és egy idő után egy nagyobb plébániára, a Velencéhez közeli Salzánóba került át. 1875-ben lett a trevízói székesegyház kanonokja és az egyházmegyei szeminárium spirituálisa. 1884-ben pedig Mantova püspökévé nyert kinevezést. Az egyházmegyét a következő évtizedben nagy lelkipásztori szorgalommal és gondossággal irányította, újra szervezte a szemináriumot, ahol maga is erkölcstant és egyházzenét tanított, a hívek körében szorgalmazta a szentségek vételét, a rendszeres mise látogatást, a gyermekek vallásos nevelése számára oly fontos hitoktatást, az egyházi zene és éneklés megújítását, közben pedig rendszeresen vizitálta a plébániáit és egyházmegyei zsinatot is összehívott. Innen Velencébe vezetett tovább az útja, ahová bíboros pátriárkának 1893-ban nevezte ki 13. Leó, székét azonban az olasz állam hozzájárulásának késlekedése miatt csak 1894 végén foglalhatta el, ahonnan közel egy évtizeddel később pápaként távozott. Velencében is megmaradt, ahogy ő maga mondta, jó vidéki plébánosnak, aki a lelkipásztori munkát minden egyébnél fontosabbnak tekinti. Ennek megfelelően itt is reformokat vezetett be a papképzésben, hitoktatásban, és azon munkálkodott, hogy a laikusokat papjaik irányítása mellett bevonja az egyházi élet minden szegmensébe. Konzervatív szemléletéhez híven a világ felé való nyitás és modernség helyett a befelé fordulást az egyház belső ügyeinek rendbetételét tekintette fontosnak, a helyi politikában pedig következetesen szembefordult minden radikális, vallásellenes eszmével, irányzattal, politikai, közéleti mozgalommal, és ezek hatásától papjait, híveit is igyekezett távol tartani. Tizedik Pius trónra lépésével a Vatikánban is új, ókonzervatív, a modern világra gyanakvással vagy ellenségesen tekintő és a vele való párbeszédtől elzárkózó defenzív hitvédő kurzus kezdődött, amelyet már Instaurare Omnia in Christo, mindennek helyreállítása Krisztusban pápai jelmondata is jelzett. Szilárd meggyőződése volt, hogy a hit és az egyház érdeke a világ tévedéseinek következetes elítélése, a katolikus igazságok határozott védelmezése, az elzárkózás, az egyház és a világ közötti falak újraépítése. A politikai, diplomáciai kapcsolatokat elődével ellentétben másodlagos jelentőségűnek ítélte, az egyház belső életében tervezett reformjait pedig a hagyományok újjáélesztésében, és a vallásos buzgóság helyreállításában látta. Ebben a szellemben beiktatása után szinte azonnal menesztette korábbi államtitkárt, Rampolla bíborost, akinek a helyében még saját magánál is konzervatívabb Mary de Laval kardinális nevezte ki, de többi munkatársát is a konzervatívok táborából hívta maga mellé. Példaképeit is ebben a szellemben választotta meg. 5. Szent Piusnak a tridenti zsinat utáni konzervatív reform és restauráció pápájának és a liberalizmus és a világi hatások ellen fellépő 9. Piusnak a példáját kívánta követni. Kitűnik ez már első a szokásoknak megfelelően programadó és Supremi Apostolatus kezdetű enciklikájából is, amelynek már a bevezetőjében nagyon borúsan ítéli meg a világ állapotát. Igen, gyászos körülményekről beszél, melyekben az emberi társadalom szenved, ezek sorából pedig elsőként Isten megtagadását és az Isten elleni szentségtörő háborút említi. Úgy látja, a külvilág, annak uralkodó liberalizmus, a szientizmus, a racionalizmus, a szocializmus, a kommunizmus, a szabadköműves ármánykodása üldözi a vallást, hadat visel a hit ellen, ki akarja törölni Istent az emberek emlékezetéből. Ilyen helyzetben az egyháznak védekeznie kell, egyben pedig újra rendeznie sorait, hogy felkészült és képes legyen ezeknek a fenyegetéseknek az elhárítására. Megfogalmazása szerint ebből következik, hogy minden dolog Krisztusban való megújítása és az emberek visszavezetése Isten tiszteletére egy és ugyanazon cél, olyan cél, amelyet a külső hatások kivédése és az egyházi vallási élet belső megújítása együttesen szolgálhat. Ebből pedig saját maga püspök és paptársai feladatainak egyértelmű és világos megfogalmazása is következik. Idézem, visszahívni a krisztusi bölcsességtől eltávolodott emberi társadalmat az egyház tanításához. Arra a kérdésre, hogy miként lehet hozzálátni ehhez a feladathoz, a körlevél az első helyen a papság az egyház személyi állományának megerősítését és alkalmas felkészítését említi. Külön fontos ez azért, hogy idézem, a papság tagjait ne ragadják el bizonyos új tévtannak a veszélyei, amely nem tartozik Krisztushoz, és amely burkolt alantas érvekkel mindent elkövet, hogy utat adjon a racionalizmus és félracionalizmus tévedéseinek. A modern idők legnagyobb veszedelme tehát meggyőződése szerint a racionalizmus diadala, az ész minden hatóságának Istent, a misztériumot, a hitet, az emberek gondolkodásából száműző méteje, minden az egyházzal ellenséges ideológia, politika, mozgalom és az egyszerű emberek körében terjedő vallási közén és bizonytalanság ősforrása. De félő az is, hogyha ezek a szellemi hatások még a teológusok és a papság soraiba is utat találnak, ott aztán jóvá tehetetlen károkat okoznak és lehetetlenné teszik, hogy végbe menjen a lelkekben Isten birodalmának helyreállítása. Az utóbbi gondolat hátterében az állt, hogy már 13. Leó pápa pontifikátusának utolsó éveiben is egyre erőteljesebben érvényesült a katolikus teológiában, egyes hittudósok írásaiban a protestáns liberális teológia racionalizmusának hatása, a mindennapokban pedig a lelkipásztori munka gyengesége, a népvallásos buzgalmának lanyhulása. A papság lelki-szellemi felkészítése, az egyház rendjének, fegyelmének helyreállítása tehát a továbblépés első feltétele. Ha azután a papság már megfelelően képzett és lelki, erkölcsi tekintetben is alkalmas erre, második lépésként a hívek vallásos nevelésének újragondolására, a hit és a jámbor lelkület újraélesztésére kell gondot fordítani, különös tekintettel arra, hogy az utóbbi időben egész generációk, társadalmi rétegek, nemzetek fordítottak hátat az evangéliumi üzenetnek. Ezen pedig csak a hitoktatás, a lelki és szentségi élet megújításával, a hívek aktivizálásával lehet változtatni, kirekeszteni az egyház a hívek életéből a külvilág romboló és kárhozatos hatásait. A körlevél záró következtetése szerint, idézem, a mostani kor cselekvést követel, olyan cselekvést, ami abban áll, hogy hűséggel és teljességgel betartja az isteni törvényeket és az egyház aláír előírásait a vallás őszinte és nyílt megvallásában, minden jótékonysági munka gyakorlásában, egyetlen önös érdek vagy világi előny nélkül. Ennek a feladatnak a szolgálatában adta ki azután X. Pius 1905-ben Acerbo Nimis kezdetű körlevelét, amelyben a hitoktatás normái céljait és feladatait rögzítette annak érdekében, hogy a hit dolgairól való biztos ismeretek révén azok is visszatérjenek az egyház kebelébe, akik a világ csábításainak engedve vagy tudatlanságuk, tájékozatlanságuk okán távol kerültek az evangéliumi üzenettől, vagy már nem is igen hallottak arról. De ezt a célt szolgálta az is, hogy a Szent Atya és munkatársai ugyanebben az esztendőben egy 10. Pius katekézise címen közismerté váló hittani bevezetést is összeállítottak, amely 1912-ben véglegesített változatában szinte egészen a II. Vatikáni zsinatig világszerte használatban maradt. Időközben, még 1907-ben megjelent a papképző intézmények számára összeállított új tanrend, a következő esztendőben pedig a papi szemináriumok nevelési és fegyelmi rendtartása, amit a kisebb szemináriumok összevonására, nagyobb intézmények felállítására vonatkozó ajánlások közzététele követett. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk 10. Pius pontifikátusának tárgyalását. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.